Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ennek a podcast sorozatnak a második évadját éljük, amelynek a vezérfonala talán most már sokan tudják, a nehéz üzenetek átadása, nehéz üzenetek kommunikációja, megfogalmazása. A mai vendégem Böhm Andrea, addiktológiai konzultáns, és a White fülűek esetleg kihallhatták a névazonosságot. Ez nem teljes mértékben a véletlen műve, de talán térjünk rá arra, hogy mi áradban, meg miről fogunk beszélgetni. Függőségekről fogunk beszélgetni, és ennek a addiktológiai módon történt segítségéről. Talán érdemes onnan elindulnunk, Andi, hogy mit hívunk addikciónak, mikortól beszélünk addikcióról.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A függőségek lesznek igen a témák, és hogy mikortól függőség valami, a kulcs szó ebben azt hiszem a kényszer, illetve egyfajta ciklikusság, ismétlődés. Kettőfajta függőségről beszélünk, két fő csoportról. Az egyik a pszichoaktív szerek szerfüggőség.
Ezt hívjuk drogoknak?
Ezt hívjuk többek között drogoknak, de ide tartozik a szerfüggőség témakörében az alkohol is, illetve bizonyos értelemben a cigaretta, a nikotinfüggőség is. A másik nagy kategória pedig a viselkedési függőségek, amelyekről talán kicsit kevesebb szó esik, pedig legalább ennyire súlyosak és fontosak. Ilyen a társfüggőség, kodependencia, vásárlási függőség, erről talán egy kicsivel több szó esik, kényszeres evés, kényszeres testmozgás, és még elég sok tartozik ide, esetleg ezekről még később talán beszélünk.
Nem véletlenül itt a főleg az utóbbiaknál, amiket mondtam, elé oda tetted, hogy kényszeres, sőt, hát a definíciónál is egy, ez már elhangzott, hogy említettük. Ezt talán még el tudjuk helyezni, mit értesz, vagy mit értsünk ciklikusság alatt ebben?
A függőség kialakulásakor arról beszélünk, hogy egyre nagyobb vágy alakul ki bizonyos cselekvéseknek az ismétlésére, egyre gyorsabban van szükség a kielégítésére ezeknek a vágyaknak. Ezek átmenetileg csökkentik azt a feszültséget, amit az elvonás okoz. Elvonásról nem csak drogok esetében beszélünk, hanem mondjuk a szerencsejáték esetében is nagyon jól lehet ezt példázni, hogy nagyon gyakran látjuk, hogy ott a lottozóknál ott állnak sorba az emberek már a fizetés vagy a támogatás megkapása után egy pillanattal. Ők elvonásban vannak, várják, hogy hozzájussanak ahhoz a kaparósors egyhez, vagy bármi ilyesmihez, és átmenetileg ezt a feszültséget, amit az elvonás okoz, ezt kielégíti maga az ismétlődő rutin, az ismétlődő cselekvés, de egyre kevésbé elégíti ki egyébként ezeket a vágyakat.
Magyarán, akkor én egy picit félreértésben voltam, én a ciklikusság alatt azt gondoltam, ezek szerint tévesen, hogy időre ezek ilyen alábbhagyó tünetek, vagy időről időre visszajönnek, de akkor ciklikusság alatt sokkal inkább azt értjük, hogy egyre rövidebb ideig tart az, amíg nélkülözni tudja ezt a bizonyos szert vagy viselkedés mintát.
Így van. A függőségnél, ami még szintén nagyon fontos, hogy ez egy progresszív betegség.
Ami alatt azt értjük.
Progresszivitás alatt pedig azt értjük, hogy egy folyamatosan súlyosbodó betegség, állapot. Betegségnek nevezzük, mert nem lehet gyógyítani, nem lehet kigyógyulni belőle. Tünetmentessé lehet tenni a függőségeket, kezeléssel, önismereti munkával, 12 lépéses csoportokkal, de egyébként, hogyha nem dolgozik az ember magán, egy függő nem változtat, akkor egyre gyakrabban van szükség arra. Egyre nagyobb a toleranciája, viszont egyre gyakrabban van szüksége kielégíteni ezeket a vágyakat.
A 12 lépésről fogunk egy picit később beszélni, szerintem kevesebben ismerik, majd rátérünk, hogy ez hogyan működik. Itt alapvetően dózisokról beszélünk tulajdonképpen, amikor azt mondod, hogy egyre kisebb örömöt okoz, vagy egyre sűrűbben kell ezt a fajta örömforrást tulajdonképpen behúzni.
Mind a kettő igaz, egyre kisebb örömet okoz, hiszen már tudjuk, hogy mi történik. Egyre inkább kevesebb meglepetést fog okozni pozitív irányban is, sőt, egyre inkább megjelenik az ismétlődő cselekvés mellett egyfajta bűntudat vagy csalódottság, hogy ismét ezt csinálom, pedig már pontosan tudom, hogy mi fog történni. A drogoknál, alkoholnál pedig különösen megjelenik egyfajta eredménycsökkenés, ami azt jelenti, hogy a tolerancia olyan magas már, hogy azonos dózis, az már rég nem okoz semmiféle kielégülést. Egyre nagyobb mennyiségekre van szükség, illetve hogyha a dózis éppen nem is nőne, akkor is egyre rosszabb hatás, egyre rosszabbul bírja a szervezet, hiszen hiába nő a tolerancia, a szervezet nem bírja ennél jobban, az nem tudja lekövetni ezt a fajta tolerancia növekvést.
Ami egy egészségügyi kockázat elsősorban, ha jól értem.
Hatalmas egészségügyi kockázat, igen.
Beszéltünk arról, hogy pontosabban szóba hoztad ezt a bűntudat kérdést, ezen egy picit szeretnék még elmélkedni. Én felírtam magamnak a szégyenérzetet is, nem tudom, hogy a kettő között biztos van egy közös rész, hogy a addiktív személy, aki már meg akar szabadulni ettől a függőségétől, az bűntudatot érez, amikor újra rácsúszik, vagy újra használja bármilyen dózis, legyen az viselkedés típusú, vagy szertípusú, és hát van egy szégyenérzete is, ami feltételezem talán saját magával szemben is, meg a környezetével szemben is megjelenhet. Azért hozom szóba ezt a két érzetet, meg ha van közös metszetük, a közös metszetüket, mert ugye nehéz üzeneteknek a kommunikációjáról beszélünk, és ezek a típusú negatív érzelmek mindenképpen nehezen kommunikálhatóak, akár saját magunk felé is. Mit gondolsz erről?
Az én fejemben azért a kettő érzés az elég hasonló tőről fakad. Bűntudat az azt hiszem, hogy inkább egyes cselekvések után, amikor már egy kicsit magához tér az ember, akkor alakul ki. Egyébként ebben is hasonlít a szégyenérzetre, hiszen nagyon gyakran, különösen szerek hatása alatt tettünk olyan dolgokat, amiket egyébként józan fejjel, józan gondolkodásban nem tennénk soha, és ezekkel a szégyenekkel szembenézni kiózanodva az egy nagyon kemény dolog. Ez szokta aztán például magával hozni az újabb használatot, hogy elmulassza azokat a rossz érzéseket, hiszen a legtöbb függő az éppen az érzések megélésének az elkerülését próbálja elérni, tehát nem tud megbirkózni a nehéz érzésekkel. Ezért itt is bejön az ismétlődés, hogy ezek öngerjesztő folyamat, teszek valami rémeset vagy kínosat, erre használni kell, újra csinálok valamit, és így tovább örökre. És a kommunikációra is rákérdeztél, azért a függőségek esetében egy nagyon nagy mértékű tabuzódás van, tehát nem csak, hogy nehéz, hanem sokszor rendszer szinten a család vagy a környezet sem szívesen beszél ezekről a témákról, mert hogy ott akkor elég sok mindent kellene felborítani.
Hát erre ki fogunk térni, még a kisherceg jutott eszembe, hogy abban van egy részeges ember, aki azt mondja, hogy azért iszom, hogy felejtsek. Mit akarsz elfelejteni, hogy szégyellem magam, mert iszom. Tehát akkor ez egy elég jó megfogalmazás, miközben ez 100 évnél valószínűleg több.
Így van, nagyon jó a megfogalmazás, és a függőségek is már jóval 100 évvel ezelőtt kialakultak, sőt, igazából amióta emberiség van, azóta vannak különböző függőségek. Egyre többet beszélünk róluk, hála Istennek, és imént említett tabuzódást segít feloldani, de egyébként a sámán időszaktól elkezdve mindig jelen volt valamiféle függőség, valamiféle szerhasználat, vagy
viselkedés. Bódító jellegű szereket mindig is keresett az emberiség az első pillanattól kezdve, mondanám, hogy felgöngyölíthető, hogy miért, de most nem erről akarunk beszélni, viszont a tabuzódásról igen. Vannak olyan addikciók, olyan függőségek, melyeket a társadalom, mondtad a toleranciát, de más értelemben használtad, jól tolerál, kvázi bátorít, helyesnek tart. Ennek van egy része, ami ilyen összekacsintós, mi magyarok kocintunk, szeretünk inni a disznóvágáson. Van, amelyik kifejezetten honorált, mint amilyen a mozgásfüggőség, vagy a workaholic munkafüggőség helyzete, és vannak olyanok, amikre viszont hát nagyon összevont szemöldökkel nézünk. Melyik az, ami nehezíti azt, hogy az ember mondjuk szembesüljön a problémájával, és elkezdjen kilábalni belőle?
Igen, amit mondasz, hogy néhány függőség kifejezetten támogatott, nem csak a mi magyar társadalmunkban, hanem a társadalomban egyáltalán, különösen a nyugati társadalomban, ez nehezíti a szembenézést. Egyébként a kifejezetten támogatott vagy kalapemeléssel járó függőség, ez a munkafüggőség. Szoktuk mondani, hogy a munkája a hobbija, de hogy ez valójában egy nagyon trükkös kis félmondat, hiszen az, hogy a hobbiává válik az embernek a munkája, egyrészt nagyon jó, ha olyan munkát végzünk, amit szeretünk és amit élvezünk, ahol nem érezzük tehernek az időtöltést, ugyanakkor, amikor már ez a hobbink is, az azt jelenti, hogy elkezdett bekúszni az a kényszeresség, amiről már szó volt, és egyre több időt veszel mindenféle más területtől az életben az aktuális függőség, és az, hogy ezt a környezet, a család, a társadalom szinte megtapsolja, hogy ez egy keményen dolgozó ember, ez aztán, az egy ideig ad neki egy ilyen egyenesebb gerincet, egy büszkeséget, egy megerősítést, és közben ezt a környezet nem is veszi észre, de ő maga sem egészen hosszan, hogy szépen elkezdenek elolvadni a kapcsolatok, a szociális háló már nem vesz részt semmiféle rendezvényen, eseményen, esetleg feladja a korábban meglévő hobbiait, hiszen már ez a hobbija, és mindezt a legnagyobb elismerés mellett teszi, de azért fontos erről beszélni, mert a viselkedéses függőségeknek általánosságban azért ugyanúgy megvannak a fizikai következményei is, amennyiben progresszál, egyre rosszabbá válik.
Azt akartam csak mondani, bocsánat, hogy megszakítottalak. Ugye nem mindig hobbi válik munkává, vagy nem mindig válik a túlzásba vitt munka hobbivá, hanem azért számtalan olyan helyzet is van, feltételezem, amikor a túldolgozással, a munkába való meneküléssel, ugye ezt szokták mondani, egy csomó más dologtól ugye elvonja magát ez a függő személy, tehát például nem kell frusztrálódni attól, hogy nem működik jól a társadalmi kapcsolatrendszere, vagy a párkapcsolata, mert hiszen bele tud menekülni valamibe, tehát nem mindig csak arról van szó, most itt vitatkozva, hogy nem arról van szó, hogy valaki nagyon szeret fényképezni, és aztán egyszer csak elkezdik vásárolni a képeit, és akkor ez a munkája, hanem az is van, hogy ez egy menekülő út.
Abszolút. Ugye az előbb említettük azt, hogy a függők nagyon nehezen élik meg az érzéseiket, különösen a nehéz érzéseket, de azért a pozitívakat sem annyira könnyen. És ez ugyanúgy egy szerhasználat. Ott éli ki tulajdonképpen, vagy ott tudja elnyomni azokat az érzéseket, amikkel nem szeretne szembenézni, így, ahogy te is említed. És emellett, hogy nem kell szembenézni az érzésekkel, azért arról is kell beszélni, hogy a függőknél nagyon gyakran egy önbizalom hiány, egy önbecsülés hiány van, amit a munka sikerei ki tudnak elégíteni, jobbnak, többnek tudják érezni magukat átmeneti ideig, hiszen egyre többet várnak el egyébként ezektől a szuper munkaerőktől, és ezt már nem fogja bírni lekövetni munkában, illetve közben szét fog hullani a családja, hiszen ő éjjel-nappal dolgozik. Akkor minden széthullik, akkor már ő sem fog úgy teljesíteni, mint korábban.
Feltételezem, hogy a szerhasználat is hasonló, mondjuk így, hogy kisebb rendűségi érzéseket nek az elnyomására lehet használni. Tehát értem azt, hogy a munkába menekül valaki, és emiatt egyenesebb gerince lesz, és erre büszke lehet. De gondolom, ha valaki meg önbizalom hiányos, és mindnyájan valamilyen szempontból azok vagyunk, akkor ha mondjuk iszogat, iddogál, akkor azokra az időkre ezeket a rossz gondolatait, vagy bizonytalanságait elnyomja.
Így van, kifejezetten az alkoholnál szoktunk erről beszélni, hogy a szorongást oldja, szintén csak átmenetileg természetesen, hiszen egyre gyakrabban lesz rá szükség, illetve az előbb is kérdeztél róla, hogy ez is egy ilyen összekacsintós függőség, ez az alkoholizmus, pontosabban az alkoholizmus már nem. Annantól kezdve, hogy függőségről van szó, már nincs összekacsintás, de valóban a társadalmunkban, és ez hazánkra különösen jellemző, az, hogy a férfi iszik örömében, bánatában.
Más ünnepség. Nincs is.
Így van, az teljesen elfogadott. De igazából a pozitív hatás az nem fenntartható. Lehet, hogy csak évek után fog elkezdeni visszaütni, de egy idő után egészen biztosan, abban az esetben, hogyha kialakult függőség, mert van, aki ihat rendszeresen, viszonylag rendszeresen, és nem alakul ki nála a függőség. Akinél viszont már kialakult valaha, ott szociális használatról soha többé nem beszélhetünk, ő neki nem fog már tudni adni, vagy csak nagyon-nagyon pillanatokig a szer.
Hát ezt gondolom, hogy a 12 lépésnél, amit már előrevetítettünk, elő fog jönni, és ezért is mondják ezekben a csoportokban, hogy Z éve függő vagyok ugye jelen időben, úgyhogy gondolom, hogy erre utaltál.
Így van. Akinél kialakult valaha dependencia, azaz függőség, ott teljes abstinenciára van szükség az élet hátra lévő részében, hiszen a betegség az nem gyógyul, ezért, hogyha újra bekerül az a szer, amivel már évekig visszaélt a függő, akkor ugyanabba a nagyon rossz állapotba fog visszakerülni, ahol eredetileg sikerült abba hagyni a nagyon nagy szerencsével, kegyelemmel, segítséggel.
Erre visszatérünk nem sokára, még az összekacsintós viselkedés alapú függőségeknél kérdezném a társfüggőséget, erről írtál cikket is nemrégiben. Szexfüggőség is lehet olyan, ami hát sztereotípi, amit mondok, de a férfiak esetében összekacsintós, nők esetében valami nagyon más megítélés alá esik. Tehát milyen, ha maradjunk akkor ennél, hogy összekacsintás, milyen jellegű tünetek vannak a társadalom részéről?
Szokás férfiak körében elsősorban azzal hencegni, hogy már mennyi rengeteg partnerrel volt az illető, mekkora egy hódító, azonban itt is, ami igazából megkülönbözteti az egészséges ismerkedést, szexualitást, partnerkapcsolatokat a függőségtől, az maga a kényszer. Tehát onnantól kezdve, hogy valakinél kialakul ez a fajta függőség, ott már nem az öröm forrásról szól elsősorban, hanem pont ennek a feszültségnek a leküzdésén, hogy ismételten szükség van rá. Ez egy hajsza innentől kezdve, nem pedig egy örömkeresés.
De a társadalom megsüvegeli, tehát mondjuk a férfi társak ebben biztatólag lépnek fel?
Én azt gondolom, hogy átmenetileg mindenképpen az menőnek szokott számítani.
Irigykednek, mondjuk.
Jól mondod, igen, így szokott lenni. De azért azt hiszem, hogy egy bizonyos kor fölött és egy bizonyos történet után, amikor már rengetegszer meghallgatták, hogy mennyi kapcsolaton ment már keresztül, akár csak egy éjszakás kapcsolatokon az illető, onnantól kezdve először elkezd gyanús lenni, utána pedig inkább kínossá válik, pedig itt is el kell mondani, hogy a függőség az egy betegség, tehát nem egy karakterhiba. Ezek az emberek, akik függők lesznek, ők nem rossz emberek, hanem egyszerűen csak kialakult náluk, vagy már megvolt ez a betegség. Felelőssége van minden függőnek abban, hogy tudatos szintre emelje azt, hogy neki van ez a problémája, elkezdjen rajta dolgozni, de úgymond nem tehet róla, hogy eredetileg kialakult. Tehát nem megvetendő semmi esetre sem a függőség. Gondolom fogunk még erről beszélni, hogy ennek ellenére nagyon is megvetés tárgya.
Hát valamire a szégyenérzet ugye előjött, tehát nyilván, hogyha abszolút nem lenne egy, mondjuk egy bélyeg rajta, egy stigma rajta, hogy valaki ugye nem bír uralkodni magán, na, tehát hogy tulajdonképpen az a társadalmi beszéd szintjén ez így jön elő, hogy hát nem igaz, hogy nem állja meg, hogy délelőtt 11-ig mondjuk ne igyon meg egy stamperlit, mert azért ez nagyon kívül van a társadalmi elfogadottságon.
Igen, a függőség az egyértelműen a kontroll elvesztése is. Tehát átmenetileg, és ez az átmenet, ez lehet akár tényleg évek hosszú sora is, tudja tartani némely függő azt a szintet, amelyiket ő még egészségesnek ítél, de a progresszivitása miatt, a betegség progresszivitása miatt ez a kontroll, ez szépen lassan szétesik, és valóban nem tudja megállni. Tehát ez egy olyan erős kényszer, mint hogyha kötelező lenne meginni már délelőtt, de egyébként az talán egy kicsit ilyen félrevezető gondolat, hogy csak az az alkoholista, aki már délelőtt iszik, vagy munkában iszik, vagy úgy vezet, hogy iszik. Ugyanis az alkoholizmusnak több típusa van. Némelyiknél részegséget gyakorlatilag sosem tapasztalhatunk. Ők a szinten tartó alkoholisták. Előfordul, hogy csak néhány pohár bor fogy el, de az minden este ott derül ki a probléma, amikor azt mondjuk, hogy elfogadom, hogy nem vagy alkoholista, akkor kérlek most 2 hétig ne idd meg ezt a 2 pohár vagy 1 pohár bort. Ott ki szoktak derülni a problémák, hogy ez viszont már nem megy olyan könnyen.
És ez mondjuk egy társkapcsolatban is egy nagy kihívás. Beszéljünk a társfüggőségről egy rövid gondolatnyit. Ez igaz-e, hogy jobban a nőkre jellemző, vagy nem lehet ilyet mondani? Mit tudunk erről viszonylag keveset beszélnek?
A köznyelv az azt mondja a társfüggőségről, hogy az a társfüggő, akinek folyamatosan mindig vannak párkapcsolatai. A szakirodalom az nem ezt érti, vagy nem elsősorban ezt érti.
Gondolom sűrűn cserélődő talán, mert akinek fixen van egy párkapcsolata, azért azt nem biztos, hogy egy társfüggőként jellemezzük.
Nem kell, hogy cserélődjön, sőt, nem is feltétlenül kell párkapcsolat ahhoz, hogy társfüggőről beszéljünk. Sokan éveken, évtizedeken keresztül is nem választanak maguk mellé párt. Ettől függetlenül a társfüggőségük még abszolút aktívan él. Társfüggőség nem csak a párkapcsolatban, hanem családi, szülői, gyermeki kapcsolatokban, főnökkel, baráttal, mindenkivel ki tud alakulni. A fő jellemzői a társfüggőségnek azok, hogy egy problémás személy mellett tartós kapcsolatot tart fent. problémás alatt érthetünk valamiféle devianciát, függőséget, illetve valamiféle személyiségzavart, egy súlyos narcisztikus személyiségzavart, borderline, skizofrén, skizoaffektív zavar, vagy egyéb, de minden esetre a társfüggő az benne marad ilyen problémás kapcsolatokban, és ha ő maga nem kezd el változtatni, dolgozni magán, akkor még ha ki is lép ezekből a kapcsolatokból, újra egy nagyon hasonlót fog választani maga mellé.
Talán felmerül sokakban, olvastam erről statisztikát, talán pont a te cikkedben, már nem tudom, hogy mindenkit fenyeget-e, mindenki hajlamos-e arra, hogy valamilyen szenvedély mentén függővé váljon, vagy pedig ez egy személyiségi jegy, ami kitettséget jelent?
Azt szoktuk nagyjából mondani, hogy a mindenkori társadalom körülbelül 10%-ánál szokott kialakulni függőség. Vannak jellemzői, hogy kik azok, akik inkább kitettek ennek a lehetőségnek. Általában diszfunkcionális családokból jönnek azok az emberek, akik végül függőséggel küzdenek, de nem kizárólagosan. Minden esetre valamiféle probléma az előéletben, vagy éppen öröklött szinten, de megjelenik. Nagyon ritka az, biztos, hogy van ilyen kivétel, de olyan, hogy minden rendben volt addig, és egyszer csak kialakul valahogy egy függőség, az nem jellemző.
Tehát nem azt mondom, hogy egy fekete bárány a családban, hanem akkor ott volt már korábban is valaki valami valahogy.
Ha nem is volt már valaki valahogy, ha nem is volt függőség korábban a családban, akkor is a függő az már csak a tünete egy diszfunkcionális családnak. Itt lehet arról is szó egyébként, hogy éppen egy munkafüggő van a családban, és akkor ő hordozza észre nem vehetően ezt a problémát, de az is lehet, hogy másfajta problémás családból jön az illető, nincsen jelen egy szülő, vagy éppen egyik sem, állami gondozottak között nagyon gyakori, hogy kialakul aztán függőség, valamiféle probléma megvan a családban, nem feltétlenül függőség.
Böhm Andrea addiktológiai konzultánssal beszélgetek itt a Krízisek és pofonokban. A névazonosság nem a véletlen műve. Hamarosan jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést addikciókról, függőségről.